Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek. Előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba. Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere pedig a műemléken.hu.
Jó napot kívánok! Egy református templom, amelynek ugyan közismert volt a középkori eredete, most azonban nagy felületen, jó állapotban lévő freskókat találtak a falán. A borsodabói Zemplén megyei Mérán járunk a műsor első felében.
Éppen fizikailag nem függ össze a régebben ismert, a 30 éve tudott helyű és a most frissen felfedezett újabb óriási freskófelület, de korban és stílusban jó eséllyel kimondhatjuk, hogy ezek egy időszakban készültek, vagyis volt a templomnak egy olyan késő középkori korszaka, amikor kifejezetten nagy alapterületű freskók díszítették, legalábbis az északi falát, ahol most kutathatunk.
Megtudjuk azt is, van-e remény, hogy feltárják és bemutassák a falképeket, amelyek közül egy feltehetően Szent László ábrázolja.
Hát reméljük, hogy azoknak a figyelmét felkelthetjük, akik ilyes jellegű pénzügyi források fölött rendelkeznek arra, hogy hát egy jó célt támogatni tudjanak, akár pályázati tekintetben, vagy pedig más jellegű forrásból.
A műsor második felében Tihanyba indulunk. Egy nagy felújítás részeként néhány hete kezdődött el az altemplom kutatása, és már is nagyon fontos eredmények születtek.
Azt gondoljuk, hogy itt a nyugati négy pillér között volt a királysír. Itt a pillérek lábazatán látható bevésések alapján is azt gondoljuk, hogy ez volt itt a legkiemeltebb része az altemplomnak, ahol valamiféle síremlék is állhatott.
Kiderül, hogy milyen módszerekkel vizsgálják majd az altemplomban eltemetettek csontjait, amelynek eredményeként azonosíthatják az alapító első András király földi maradványait.
Minimum 8 koponya maradvány van, és minimum 8 váz maradvány van, de ezek lehet, hogy egybe csúsznak a későbbi adatolás kapcsán, de lehet, hogy teljesen külön maradnak, és akkor a száma 16, de lehet, hogy minden koponya maradványhoz megtaláljuk a csontmaradvány, és akkor 8. De ugye ez mutatja ezt a játékot, ezt a kutatói attitűdöt, hogy nekünk ezzel sokat kell dolgozni, mire ez pontosan kiderül, és nem is biztos, hogy minden esetben ki fog derülni.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is. A felújítás alatt álló Mérai templomban Kusnyér Lászlóval, a református gyülekezet lelkipásztorával és Pasternák István régésszel, műemlékvédelmi szakértővel beszélgettem.
Mérán is Felső Mérán, a Felső Mérai református templom előtt állunk. Menet közben, hála Istennek, elkészülhetett a külső felújítás teljes mérvűen, és a legutolsó találkozás óta a templomot övező kerítés és egy térburkolat. Mostanára pedig egy hallatlan izgalmas szakaszhoz értünk, szeretnénk egy örökségvédelmi engedélyezési tervet benyújtani. Ennek alapfeltétele, hogy megelőző kutatások készüljenek.
14 hónappal ezelőtt álltunk itt, ezelőtt a templom kapu előtt, és hogy benézzünk magába a templomba, túlságosan sok változás nem történt, legfeljebb még kevésbé hasonlít használható templomtérre. Gyanítom, hogy azért, mert most is folyik a kutatás.
Igen, éppen a közepében vagyunk, és eljutottunk odáig, hogy freskóra akadt a régész úr, más tekintetben pedig a szentély részben az északi falon egy pasztuforum is előkerült.
Bemegyünk a kapun, bejutunk az előtérbe. Magában a hajóban még nem bántották a vakolatot, vagy legalábbis a nagy részéhez még nem nyúltak hozzá.
Így van, a roncsolásos kutatásnak a legnagyobb veszélye pont a nevében is található, tehát amit meggondolatlanul vagy felkészületlenül roncsolunk annak érdekében, hogy tudományos információkat nyerjünk ki belőle, az jó eséllyel örökre megsemmisül. Éppen ezért a szakma szabályait ez esetben is kőkeményen be kell tartani, ami a fokozatosság, a különféle tudomány szakok képviselőinek a folyamatos konzultációja annak érdekében, hogy a végeredmény az tudományosan is hiteles legyen, meg használható és esztétikus is legyen.
Több mint egy évvel ezelőtt ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy megnéztünk egy középkori freskó részletet, tulajdonképpen egy glóriának egy szellete látszott. Azóta ezek szerint több freskó is előkerült? Esetleg olyan freskó, ami ezzel összefügg?
Úgy tűnik, bár fizikailag most az eltelt évszázadok során, a felújítások során, tehát pusztítások miatt éppen fizikailag nem függ össze a régebben ismert, a 30 éve tudott helyű és a most frissen felfedezett újabb óriási freskó felület, de korban és stílusban jó eséllyel kimondhatjuk, hogy ezek egy időszakban készültek, vagyis volt a templomnak egy olyan késő középkori korszaka, amikor kifejezetten nagy alapterületű freskók díszítették, legalábbis az északi falát, ahol most kutathatunk, de mivel a diadalíven is vannak festések, biztosak lehetünk benne, hogy annak idején a diadalív másik pillérén ugyanígy szerepelhetett.
Bemegyünk a templom térbe, egészen a diadalívig, és ahogy benézünk itt az északi falra, valóban egymásra merőlegesen két freskó részletet is lehet látni. A nagyobbik felületűn egy alak kapaszkodik fel egy létrán, és előtte van egy téglafal. Ezt a téglafalat miért húzták elé?
Ez egy érdekes és számunkra, meg a művészettörténet számára egy pazar szerencse, hogy ezt tették annak idején. Ez az épület, ahogy a külső helyreállítás során már próbáltunk is utalni rá, több építészeti korban és sok évszázad során fejlődött ki a mai állapotára, és ezek egyike volt az, amikor a késő gótikus felújítás és bővítés során az akkori építőmesterek a legkorábbi, tehát a még románkori falakat már túl vékonynak találták ahhoz, hogy arra a magasítást meg komoly nagy tetőt tegyenek. Éppen ezért úgy látták jónak, hogy ezt a templom falat, az északi hajó falat, ahol egyébként a középkori templomokban a leggyakrabban fordulnak elő freskók, itt is volt, belülről egy köpenyfallal erősítik, vastagítják meg kétszer akkorára, hogy lehessen utána magasítani, és a komoly gótikus felmenő tetőzetet rá lehessen rakni.
Pillanatnyilag elbontható ez a téglafal? Mert hogy pillanatnyilag ennek most is tartó szerepe van.
Éppen pár perccel ezelőtt ment ki a templomból a statikus, meg az építész tervező mérnök úr, akivel pont ezeket a kérdéseket beszéltük át. Tudnélik, ugye, ahol csak elbontottuk eddig a falat, onnan óriási középkori freskók kacsintanak elénk, ezért vágynánk rá, hogy már egyszer bontsuk le, de annál sokkal fontosabb, hogy a így kialakított állapot stabil legyen, tehát például véletlenül se essen ránk a tetőszerkezet. Úgyhogy most egy részleges továbbbontásban, és utána újabb statikai megbeszélésben maradtunk vele, épp annak érdekében, hogyha majd megismerjük, hogy mekkorák ezek a freskók kiterjedésében, akkor a lehetségesek közül a legkisebb, de mégis megnyugtató statikai beavatkozást meg lehessen tenni.
Hogyha megnézzük a freskót, ahogy már mondtam, egy alak mászik föl egy létrán, lehet tudni, hogy ez micsoda? Egy várostromnak az ábrázolása, vagy pedig valamilyen bibliai szereplő? Akkor meg ugye Jákob.
Hát nekünk is pont ez a két jó ötletünk van, de hát azt szokták mondani, hogy nem a menet közben kell tudni mindent, hanem jobb esetben csak a végén. Egyelőre egy ilyen 70 centis csíkot bonthattunk le ebből a köpenyfalból. Az emögött talált fal fölött szinte teljes területében freskóval fedett. Ugyanakkor ugye értelemszerűen a fal szélén a keretezés van, és éppen kezdődik egy jelenet. Úgyhogy előfordulhat, hogy éppen várostromot látunk. Maga az a piros tunika, amiben ez a férfiú van, és egy gótikus fegyveröv, ami jellegzetesen a derékon alul övezi egy kicsit a viselőjét. Ez maga is elég jó korfestő, mondjuk egy 15. századi keltezéshez. Illetve hát nem volt még szó róla, hogy ez a freskó itt rákanyarodik ám a diadalívre is, és az a szerencsés módon ez a köpenyfal a diadalívből is eltakart egy sávot, ahol pedig egy teljes életnagyságú gótikus páncél zatban feszítő katona alak látható.
Éppen erre akartam rátérni az imént, hogyha jobban megnézzük ezt az ábrázolást, körülbelül az egyharmada látszik az alakból, de kivehető, hogy az egyik kezét a feje fölé tartja, és abban valamilyen rúd van, gyanítom, hogy egy fegyver, ami rúdszerű fegyver, az ugye általában csatabárt szokott lenni, a középkori freskókon pedig csatabártól ugye Szent Lászlót ábrázolják.
Hát nem bízták a véletlenre a köpenyfal készítői, mert a freskó alján Sanctus Rex feliratot azért meghagyták nekünk, hogy ne tévedjünk el az identifikálásban, illetve ennek a fegyveres alaknak a glóriája, ami ugye biztosítja, hogy szentről van szó, annak egy kis szelete is megmaradt, és valószínűleg akkor pedig ebben a korban, mondjuk a Zsigmond korban kifejezetten nagy népszerűségnek örvendő, és maga Zsigmond király által is gerjesztett népszerűségű szentről, Szent László királyról van szó.
Mikor kezdik majd ennek a köpenyfalnak a bontását? Mikor bukkan ki a freskónak a többi részlete?
Hát egyelőre az előbb említett okokból a statikus tanácsa, illetve engedélye alapján egy következő csíkot bonthatunk le, de nem ebben lesz összefüggésben, hanem kicsit arrébb. Hát a szerencsénk van, és megtaláljuk a freskók szélét, és ezáltal meg tudjuk mondani az általa áthidalandó problémának a mértékét, és ő majd ennek megfelelően fogja megrajzolni a lehetséges statikai kiváltások módját, illetve már most ezt a sok töréssel szerte szana tört diadalívnak a megerősítését is tervbe vette, hogy hogyan lehetne oda horgonyozni a fixebb épületrészekhez ezeket a különféle korszakokban épült és egymástól sokszor elvált és eltört falrészleteket.
Hamarosan folytatjuk a Mérai Református templom kutatásáról és felújításáról szóló riportot.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, régészet, múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.